szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Laj Viktória vagyok, ez pedig a Szelektíven 15. adása. Ma a tudatos vásárlók egy újabb pontját beszéljük át, ami úgy hangzik, hogy nem mindegy. Ha nincs tökéletes megoldás, akkor is keressük a jobbat. Jelezzük a cégeknek, hogy fontos a fenntartható és az etikus működés. Ha többen mondjuk, komolyabban veszik. Erről beszélgetünk Haraszti Anikóval, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával, akit is van velem az online stúdióban, szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
Ha nem bánod, én ezt a témát két részre osztanám, mert alapvetően, ha arra gondolunk, hogy nem mindegy, akkor ennek két megközelítése van. Az egyik az, hogy nyilván nem mindegy, hogy közösségileg milyen nyomást gyakorolunk a vállalatokra, vagy hogy milyen gyakorlatokra mondjuk azt közösen, hogy nem, és így kényszerítünk ki változásokat. Másfelől pedig egyénileg is nagyon fontos, hogy tisztában vagyok-e a jogaimmal, és hogyha tisztában is vagyok vele, akkor ezt tudom-e érvényesíteni. De akkor menjünk az első ponttal, a közösségi ellenállásról. Nekem rögtön a bojkott jut eszembe, de bojkottról már nagyon régen nem hallottunk.
Való igaz, de kezdeném az elejéről. A Tudatos Vásárlók Egyesülete mindig is azt mondta, és ez volt a jelszavunk, hogy a pénzünk szavazat. Tehát amikor mi bemegyünk egy boltba, leveszünk egy terméket a polcról, megvásároljuk, tulajdonképpen támogatunk egy terméket, egy szolgáltatást, egy gyártót, egy márkát, egy kereskedőt, vagy ha nem vesszük le, akkor tulajdonképpen arról szavazunk, hogy az ő gazdasági megélhetésében mi nem veszünk részt. Tehát ilyen szinten van hatalmunk is, igenis egyénileg van hatalmunk, hogyha egy gyakori analógiát használjunk, akkor azt tudom mondani, hogy amikor elmegyünk szavazni, akár önkormányzati vagy kormányzati választásra, akkor igenis a több millió embernek az egyénkénti szavazata egy döntést hoz, ami igenis befolyással van az országunk jövőire, gazdasági meg bármire. Tehát, hogy az igenis az egyéni szavazatok összeadódnak. Ugye az ilyen típusú fogyasztói vagy politikai mozgalmak, mert ezeket néha azért szoktuk politikai mozgalmak is mondani, hogy milyen tulajdonképpen gazdasági berendezkedés mellett tesszük le a voksunkat, vagy szeretnénk támogatni, akár környezetileg, akár társadalmilag, akár a fenntarthatóság, vagy a klímavédelem ügyében. Néha segítenek annak a fogyasztóknak, hogyha ő szeretné ezt az ügyet támogatni, akkor milyen kezdeményezéseket is támogathat, amikor ő vásárol, vagy nem vásárol. És a bojkott az egyik ilyen legegyszerűbb formája, hogy nem csak nem megyek be a boltba, de hangot is adok annak, hogy én direkt nem megyek be abba a boltba megvásárolni azt a terméket, azt a márket, én nem fogom a pénzemmel támogatni, nem fog mellette szavazni, csak abban a feltételben vagyok hajlandó az ő termékeik legközelebb is vásárolni, hogyha ezt meg ezt megteszi a társadalomnak, például abban, hogy egy etikátlan kampányt, vagy újra nem költözteti a gyárát Magyarországról, vagy nem reklámoz bébi ételt szoktatós édesanyáknak Afrikában, ahol a közegészségügyi szempontból még ez egy veszélyes dolog is. Tehát, hogy nagyon sok minden ügy lehet ez, de a nem vásárlás mellett ugye van egy artikulált vélemény, egy felhívás, egy akció, és azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy ez inkább ilyen 15-20 éve volt Nyugat-Európában nagyobb divat, vagy nagyobb hatás az ilyen akcióknak. Azért Magyarországon is volt egy-két bolygott a 90-es évek második felében, és volt is ennek ilyen-olyan hatása, mert hogyha még a társadalmi meg vásárlói nyomásban nem is kimutatható egy ilyen kampány, mert mondjuk a magyar vásárlók nincsenek olyan számban, hogy egy világcéget meg tudnának rendíteni, de azért egy márkának soha nem tesz jót, hogyha a márka neve erodálódik, a márka értéke csökken, mert ilyen olyan ügyekkel kapcsolják össze, vagy egyszerűen hogy protest mozgalmak vannak mellette, az így hosszú távon neki nem az érdeke, és ezzel is lehet a nyomást gyakorolni. De mióta a globalizált társadalom ennyire nagy, és egy-egy cégnek azért a piaci megélhetése nem nemzeti országoktól, vagy nem gazdag országoktól, mondjuk Angliától, vagy Észak-Amerikától függ, azóta ezek a mozgalmak is jóval gyengébbek, mert egyszerűen áthelyezi a piaci megélhetését olyan piacokra, olyan területekre, ahol ő tulajdonképpen ezeket a protest mozgalmakat kevésbé érzik meg. Nem mondjuk azt, hogy teljesen nincsen hatása, csak azt érzékeljük, hogy nem véletlen az, hogy ezek a mozgalmak, a bojkottok, bojkott felhívások ma már nem annyira működnek. Ugye eleve egy sokkal tisztább célt kell kitűzni, és ma már azt is látjuk, hogy a különböző fogyasztói, társadalmi, klíma vagy közvetvédelmi kérdések azok soha nem annyira egyszerűek. Nagyon nehéz őket egy világos üzenetre vagy egy világos követelésre kvázi lebutítani, ezért is azt látjuk, hogy inkább a komplexebb megközelítéseknek a korát éljük, ahol egyszerre próbálunk tenni a fogyasztásunkkal, védeni a környezetet, egyszerre próbálunk meg életmódot váltani, egyszerre próbálunk meg a politikai területen nyomást gyakorolni a döntéshozókra, vagy pedig a cégekre, és több szereplő vesz ebben részt. Ma nagyon divat azt hangsúlyozni, hogy vagy nem is tudom, hogy fogalmaznám ezt meg, azt láttuk, hogy például az elmúlt hetekben többször találkoztam azzal az érvel, hogy fejezzük be, hogy az egyéni embereket hibáztassuk, hogy nem ők fogják megoldani a klímaválságot, hanem végre piszkáljuk a cégeket is. Hát én meg azt mondom, hogy amikor mi elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni a 2000-es évek elején, akkor pont az volt a bevett gyakorlat, hogy állami szervek beszéltek erről a kérdésről, hogy környezetvédelem, és különböző standardokkal, jogszabályokkal cégeket bírtak rá változó magatartásra, és teljesen új dolog volt Magyarországon, hogy azt mondjuk, hogy emellett a két nagy szereplő mellett a fogyasztóknak is van felelőssége. Mi sem mondtuk azt soha, hogy csak a fogyasztók fogják megoldani ezt a kérdést, hogy csak az egyéni fogyasztásunk keresztül tudjuk ezt befolyásolni, hiszen megvan a limitációnk, a hozzáférhetőségünk, a lehetőségünk, a pénztárcánk, vannak struktúrák, amik bármilyen sokan is még nem fogunk tudni megváltoztatni, hiszen nem rajtunk múlik, de akkor is van egy rész, amit igen és mi meg tudunk tenni. Egyébként jellemzően az élelmiszerfogyasztás az egy ilyen terület, ahol az élelmiszer hulladéknak a nagy része az egyéni háztartásokban keletkezik. Nem a szupermarketekben és a termelésnél, hanem a háztartásban. Tehát azt a 20%-nyi élelmiszert, amit mi kidobunk, annak a döntő többsége az otthon keletkezik, tehát ezt pont az a terület, ahol a fogyasztó tud tenni. Van olyan terület, ahol nagyon kevéssé tud tenni, tehát nagyon nem tudjuk megváltoztatni a közlekedési rendszereket, tehát úgy épül fel egy ország, hogy csak autóval lehet közlekedni, mert rossz a tömegközlekedés, vagy nem megfelelő minőségű, akkor ezzel a egyéni fogyasztó nagyon nehezet tehet. Nagyon nagy divat ugye a klíma szempontjából a repülős, de hogy azt látjuk, hogy ahol a vonatközlekedés nem tud sem árban, sem infrastruktúrájában, idejében, sem kiszolgálásában alternatívája lenni az olcsó repülésnek, akkor azt csak rendszer szinten lehet megoldani, egy fogyasztói mozgalommal ezt nagyon nehéz befolyásolni, mert egyszerűen azt látjuk, hogy még a társadalom nagy része megy egy irányba, de nagyon nehezen mész a másik irányba. Hogyha nem adóztatják meg rendesen a repülőgitársaságokat, nem adóztatnak meg környezetszennyező tevékenységeket, a környezetbarát tevékenységeknek meg különböző versenyjogi akadályokat, ezt az egyéb fogyasztó nem tudja kezelni, viszont itt nagyon nagy hatása van, nem mindegy, hogy hogyan közlekedik. Ugyanez a kérdés, hogy a háztartások energiahasználata, hogyha nagy rész az fűtési kérdés, aminek tehát ez az energiát, hogy milyen piacra mennyire tudsz vásárolni, ez a fogyasztó nagyon kicsi befolyással tud lenni, vagy csak a gazdag fogyasztók tudják megengedni maguknak azt, hogy olcsóbb és közelebb energiára váltsanak, akkor ezt támogatni szükséges. Tehát, de még például az élelmiszer, az a terület, amit minden nap végzünk, minden nap vásárolunk, ott viszont nagy hatáson tud lenni, egy háztartásra mennyi hulladék képződik, és milyen típusú hulladék képződik. Tehát, hogy meg kell találnunk a szerepünket ebben, mindenkinek megvan a saját felelőssége, mi a Tudatos Vásárlók Egyesülete elsősorban a fogyasztói felelősségről beszél, és arról, hogy mi milyen nyomást tudunk gyakorolni, de soha nem mondtuk azt, hogy ez az egyetlen megoldás.
De hogy mennyire is komplex tulajdonképpen a vásárlói felelősség, vagy ez az egész kérdés, hogy amikor a múltkor találkoztunk, akkor említetted, hogy a banán egy központi kérdés a tudatos fogyasztásnak, és hogy tudjuk, hogy mennyire ki vannak ezek az emberek zsákmányolva, akiknek a munkája árán, révén mi hozzá jutunk ehhez a termékhez, gyümölcshöz. De hogy az érintettekkel foglalkozók pedig arra kérnek titeket, vagy kértek titeket, hogy ne kampányoljatok amellett, hogy ne vegyünk egyáltalán banánt, hiszen ezeknek az embereknek ez az egyetlen megélhetési forrás. Ezeken a
tudásokat. Igen, pontosan. Köszönöm, hogy ezt felhoztad. Volt időszak, amikor ugye azt mondta, az volt a bolygottaknak, hogy ne vedd meg ezt a terméket, de tulajdonképpen, ahogy te is említetted, egy alternatív fogyasztás irányában etikus és fair nekünk a fogyasztást nyomni, vagy azt népszerűsíteni, mert egyszerűen ezek az országok már olyan rendszerben élnek, hogy nem tudnak egyik napról a másikra több forrásból gazdálkodni, ha az ő politika és gazdasági rendszerük az, hogy egy termék vagy egy termékcsoport kiszolgálására rendezkedtek be, akkor őket egy ilyen fogyasztói mozgalom, ami adott esetben pár hónap alatt felfuthat drasztikus mértékben, az őket tulajdonképpen nem a megoldása felé fogja nyomni, hanem első körben a kistermelők a végén, vagy a munkások fognak tulajdonképpen rosszul járni, mert elvesztik a munkájukat, és a globális tőke meg hip-hop beugrik egy másik termékbe. Tehát mindenképpen nagyon kell vigyázni arra, hogy milyen üzeneteket fogalmazunk meg, és hogy próbálunk meg szereplőket változásra rábírni. Ugye ennek az egyik verzió szokott az lenni, hogy alternatív helyettesítő termékeket keresnek az emberek, azaz, hogy bioélelmiszert fogyasztunk, helyi élelmiszert fogyasztunk, szezonális élelmiszert kistermelőktől, tehát megkeressük azokat az alternatívákat, amik klímabarátabbak, vízhatékonyabbak, termelés technológiájukban a környezet számára előnyösebbek, közelebbről érkeznek, csomagolásban vagy mentesebbek, vagy kevesebb van benne, de azt azért érzékeljük azt a problémát, és ezzel a környezetvédelmi mozgalmak is nehezen találnak ennek fogást, hogy azért Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, a fejlettebb világban, és most már egyébként ázsiai országokban, de még afrikai országokban olyan mértékben nő a fogyasztás, hogy azért most már nem csak az alternatív fogyasztásról beszélünk, amiben nőtt, meg sokat változott ebben a szempontból még Magyarország is, de az összfogyasztásunk is komoly problémát okoz, tehát hiába váltunk környezetbarátabb termékekre, attól még nem leszünk környezetbarátak. Itt fontos kiemelni, hogy bármikor is fogyasztunk, azzal, hogy élünk, valamilyen szinten használjuk a föld és a környezetünk erőforrásait, tehát terheljük a környezetet. Itt a mérték nem mindegy, meg a hogyan nem mindegy. És ezért például nagyon sokan mondjuk azt, hogy a nyugati világban ugye egy túlfogyasztás van, hogy egy, a világ úgy szeretne élni, ahogy magyar átlag fogyasztók élnek, akkor két földbolygónyi területen lenne szükségünk. Míg ez mondjuk Amerikában 5-6 is lehet. Azt érzékeljük, hogy ezt most már 8 milliárd emberre, ezt nem tudjuk megtenni, és ha azt mondjuk, hogy van a népesség, a populáció és a fogyasztási egység, az egy szorzat, és hogy melyik lábát csökkentjük, és a legetikusabb ebben a kérdésben az, hogy igen, és a fogyasztásunkat tesszük igazságosabbá, hogy mi a fogyasztásunkat, a fogyasztásunk lábnyomát drasztikusan csökkentjük, azért, hogy azok a felemelkedő országok, ahol nem az a kérdés, hogy hanyadik autót veszünk meg a város, a családnak, meg hanyadik külfiutatásnak megyünk, ahol ez a kérdés a fogyasztásnak, vagy tudják-e iskolába küldeni a gyerekeiket, ott esetben messzebb a lakóhelyüktől, nem pedig az, hogy hány kiló húst vagy banánt teszünk meg egy évben, akkor érezzük, hogy itt van egy, igenis egy társadalmi felelősségünk, mind a embertársaink irányában, mind pedig a környezetünk irányában. A túlnépesedésbe direkt nem szeretnék belemenni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos etikai kérdés, hogy senkit nem szeretnénk arra biztatni, hogy már élő embereknek a főleg a szegény embereknek a fogyasztását kérje számon a harmadik világban, mert nem ez, vannak arra különböző ENSZ programok, hogy tehát azoknak a családoknak segítsenek, akik szeretnék kontroll alatt tartani, ez nagyon szó az a kontroll alatt, de hogy annyi gyereket szeretnének fölnevelni, amennyit ők gondolnak, és különböző társadalmi rendszerek nem kényszerítik őket arra, hogy nyomorba szülessenek gyerekek. És ez is egy nagyon fontos etikai kérdés, hogy hogyan kérünk számon azért, hogy hány gyereke van. Úgyhogy ez a kérdés, ez így tulajdonképpen az utóbbi időben így le is került a napirendről, mert nem az emberéleteket szeretnénk számolni, hanem azt szeretnénk elérni, hogy mindenki tisztességes körülmények között élhessen a Földön, és ne azért legyen valaki nyomorban, mert mi a környezeti lábnyomunkat tulajdonképpen kihelyeztük ezekbe az országokba, és ezek az országok nekünk termelnek, nem pedig saját maguk számára.
Igen, érzékeny kérdés a túlnépesedés és a népesség növekedés, de azon gondolkodom, hogy ekkora népességnél, ha meg is próbálunk etikusan kereskedni, vásárolni, illetve nem csak próbálunk, hanem így is járunk el, akkor reális az, hogy sehol senki ne legyen kizsákmányolva? Van erre kilátás?
Én szerintem van, és azzal kell szembenéznünk, hogy mi európaiak igazából nem érzékeljük azt, hogy a mi fogyasztásunknak mi is az ökológia vagy társadalmi háttere, mert a fogyasztási cikkeinknek a nagy része nem itt kerül előállításra. Ha itt kerülne, ha mi vizeinket szennyeznénk, ha mi munkásaink lennének kizsákmányolva, ha mi nem tudnánk mit kezdeni a hulladékunkkal, tehát itt kell lerakni, itt kéne kivágni az erdőt, akkor komoly társadalmi mozgalmak indulnának azért, hogy ezt megváltoztassuk. Mi tulajdonképpen itt eldugjuk magunk elől ezt a problémát, és a harmadik világ nem azzal küzd, hogy saját maga zsákmányolja ki a saját területeit, hanem a mi érdekünkben zsákmányolják ki az ő földjeiket, illetve természeti környezetüket, energiájukat, klímájukat. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Kína a legnagyobb üvegházgáz kibocsátó, hát Kínában a termelés nagy része nem a kínai lakosság számára termelődik, hanem Észak-Amerika és Nyugat-Európa, illetve Európa, már most már a Közép-Kelet-Európa is, vagy Közép-Kelet-Európa is egy pontos fogyasztói gócpont. Tehát, hogy nekünk termelnek ott, tehát, hogy akinek is a klímalábnyoma ez. Ez nem Kínáé, hanem ez a miénk is. Ugyanezt beszélünk a banáról, ahol azt mondjuk, hogy kiirtják meg a marhahúsra, kiirtják az őserdőt, a hú, a gonosz brazilok, de hát nekünk termelik azt a húst. Miről beszélünk? Tehát számunk éri rajtuk, és ez a tőke, amikor azt mondja, hogy hova viszi a pénzét, nem a globális technológiai ipart, meg a kutatásokat, meg a gazdag, jól megfizetett technológiát viszik ki oda, hanem az olcsó munkaerőre számítva nyomják le az árakat, és ha mi olcsón akarunk nagyon sokat fogyasztani, annak ez az ára, de ha ezt itthon kéne tartanunk, a különböző globális egyezmények miatt ez nem válna lehetővé, hogy mi olcsón szerezzünk be mindent, akkor hirtelen már nem akarnánk annyit fogyasztani, hiszen egyszerűen nekünk is sokkal több pénzbe kerül. Ha a szomszédomba kéne lelakni ezt a hulladék mennyiséget, vagy a kertem még év, amit évek alatt megtermelek, akkor hirtelen rájönnék, hogy ezt így nagyon-nagyon rosszul csinálom, de ha minden héten eltakarítják az udvaromból, akkor fel se tűnik, hogy mennyire környezetszennyező az életmódom. Ez most kicsiben mondom, de hát országszinten ugyanez. Tehát egyszerűen sokkal jobban éreznénk ez. És ennek egyébként most már vannak jelei, tehát például pár évvel ezelőtt Kína mondott stoppot arra, hogy a szelektíven gyűjtött műanyagot Európa egyszerűen elszállítsa Kínába, majd ott lerakják, vagy feldolgozzák, vagy csinálnak fel, amit akarnak. Ezt, ha Európa visszagyűjti a műanyagjait, meg ezt fontos nyersanyagnak tartja, akkor azt igenis itt kell tudni feldolgozni, mert ez a mi hulladékunk. Tehát ez én hiszek abban, hogy az emberek, ha nem látnak valamit, akkor az a probléma kvázi nem létezik számukra, vagy nagyon kevéssé tudatosul, mert van pont elég problémák, amivel meg szeretnénk küzdeni. És ugyanilyen, hogyha kiszervezzük az olcsó élelmiszer miatt Dél-Amerikában vagy Dél-Afrikában a zöldségeink, gyümölcseink termelését, akkor mi lesz a hazai gazdákkal? És miért panaszkodunk arra, hogy rossz minőségű, éretlen, ízetlen termékeket vásárolunk, amikor nem vagyunk hajlandó tulajdonképpen a termelés valódi költségeit megfizetni, akár a bérben, akár pedig a környezeti ártalmak tekintetében.
Hát igen, csak persze nyomott árakról beszélünk a szupermarketek esetében, de így is nagyon sokan élnek szegénységben, akik még a lenyomott árakat sem tudják kifizetni.
Ez egy kedvenc érve általában a multinacionális cégeknek is, tehát amikor ezekről a nagy kapitalista befektetőkről beszélünk, ők nem, tehát hogy ezek a nagy cégek nem arra tették fel a gazdasági életüket, hogy éhezőket mentsenek meg. Tehát, hogy ez bár van, én nem tagadom, hogy hatással van, de ezek szociális kérdések és szociális programok, de van egy visszahatása is, tehát hogyha ezek az emberek azért vannak szociálisan rossz helyzetben, mert olyan munkát végeznek, amiben nem tudnak megélni, tehát ma Magyarországon bőven vannak olyan munkakörök, akár állam által finanszírozott munkakörök, amiből 8 000 fizetésből nem tud méltányos körülményeket teremteni a családjának, a megélhetési minimumot nem fedezi, mert ez az ő által a termelt áruknak nem adjuk meg tulajdonképpen a megfelelő díjat, meg az árat. Nem mondjuk annak kifizetni, hanem ezt nyomjuk egyre lefelé. Ez a mezőgazdaság nagyon-nagyon jó példa arra, hogy ezért tűnnek el a kis termelők, meg a középtermelők, meg a munkaigényesebb termékek a magyar mezőgazdaságból, mert egyszerűen nem fizetjük meg azokat a munkásokat, mert hát versenyeznek velük a még dél-afrikai munkásoknak a díjai, mert minél olcsóbb legyen a szőlő. Tehát, hogy ez visszahat ránk is. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy a helyi gazdaságot támogassuk, az nem csak arról szól, hogy jöjjön közelebbről, de hát, hogy magunkat támogatjuk tulajdonképpen azzal, hogy a hajlandók vagyunk a megfelelő díjat kifizetni. Ez nem vagyok közgazdász, tehát ennek biztosan megvannak a maga nehézségei, de hogy ezt tulajdonképpen tudomásul kell vennünk, amikor az olcsó távoli élelmiszert választjuk, akkor nem csak azt a működést támogatjuk, hanem nem támogatjuk a hazai kis termelőket, akik kézzel, élő munkával állítanak elő mondjuk biomódon élelmiszert, ami mondjuk az egészségünknek is, meg a környezetünknek is jobb.
Minél többet beszélgetünk, annál kisebbnek tűnik az egyéni felelősség, nem? Hiszen annyira komplex rendszernek vagyunk kiszolgáltatva mindannyian, hogy kicsit úgy érzem, hogy a felelősség így rátolódik inkább a középosztályra, és ugye e felett azokra, akik megtehetik, hogy válasszanak.
Minden mozgalomnak, minden technológiának egyébként van az az időszaka, hogy a tehetőség és jobban keresők megfinanszírozzák az elején ennek a beindulását, mert ugye minél többet gyártunk valamiből, minél jobban elérhető egy megoldás, annál megfizethetőbb lesz, mert ugye bizonyos fajlagi költséget lenyomunk, akár a szállítás, vagy az, hogy bekerüljen egy szupermarketbe, és még akkor is, hogyha magasabb az ára, egyszerűen az elérhetőség barátságosabbá teszi az árat. Azért a biotermékek piac ezt pontosan jól mutatja, hogy Magyarországon ugye a 2000-es években mondjuk egy-két biopiac lehetett eszemen drágán kapni bioélelmiszert, kevés termelő volt, kevés hozzáférés, de volt egy tudatos fogyasztói réteg, aki nagyon-nagyon sok pénzt volt hajlandó ezekért a termékekért fizetni. Ma már, ahol a szupermarketekben, általános piacokon, vagy ilyen alternatív beszerzési helyeken, amik már egyébként sokkal többen vannak, mint voltak adott esetben 10 évvel ezelőtt, barátságosabb áron lehet, és nem azt mondom, hogy ugyanannyi él, mint a nyomott áru élelmiszer, mert az meg megint egy irreális ár, irreálisan olcsó ár, hanem egy megfizethető áron tudnak egészséges bioélelmiszerhez jutni, mert egyszerűen az első időszakot ezek a jobb módok megfinanszírozták. De ez ugyanaz igaz, mint telefonokra is. Tehát akik mindig megveszik a legdrágább készülékeket, azok azt támogatják tulajdonképpen, hogy egy technológia el tudjon terjedni, és egy középosztály számára is hozzá tudjon férni. A mély szegénységben élők kérdése, az bármekkora áru is, bármilyen ára is van az élelmiszerek vagy a termékeknek, az mindig is egy probléma lesz. Ezt nem lehet azon keresztül megoldani, hogy mindenki akkor olcsón vegye az élelmiszert, hogy a mély szegénységben élők is meg tudják vásárolni. Hanem az kell, aki meg tudja fizetni ennek a terméknek az árát, ki tudja fizetni a valós költségét, fizesse meg. Ezek szociálpolitikai kérdések, hogy akiknek nem telik rá, az hogyan. De az egy nonsense, hogy mindent a minimál élőn vagy a munkaélőknek a pénztetszájához igazítunk, hiszen akkor egyszerűen azok sem fizetik meg, akik megtehetnék. Tehát ez egy, és ugye egy civil szervezetnek a munkatársa vagyok, én a problémákat tudom nagyon sokszor sorolni, és bár a Tudatos Vásárlók Egyesülete igyekszik, hogy megoldás központú, megoldásorientált javaslatokat is támogasson, és kell, és mutasson be az olvasóinknak, meg a képzéseinkkel részvevőknek, és tényleg ez a hangsúlyunk, nem akarom csak így a negatívunkat sorolni, de ugye nálunk is az, amit mondtam, hogy van egy határ, amíg mi egy fogyasztóként el tudunk menni, és így nem a felelős hang, és felelősítsük a támogatóink, olvasóink hangját, hogy igenis másoknak kell lépni, mert mi eddig tudtunk menni, és tovább nem. Bármennyire is, ez például az élelmiszer rendelkezésre kapcsolatban volt egy érdekes beszélgetésem pár héttel ezelőtt közösségi mezőgazdaságban dolgozó gazdákkal. Ők ugye Dunaszigeten, Mosonmagyaróvártól nem messze, ellátnak 75 családot az általuk termelt bio élelmiszerrel. Ezek a családok csak tőlük veszik a zöldségeket, ők csak ezeket a családokat látják el. Egy hosszú távú megállapodás keretében minden héten átveszik a zöldséget. És beszélgettünk arról, hogy miért is fontos ez az élelmiszer rendelkezés, hiszen ma már szerintük, ők ezt mondták, bármikor bárki most már, ha nagyon akar, hozzáfér egy alternatív egészséges élelmiszerhez. És az én a saját példámat kellett fölhoznom, hogy én ott élek a Börzsönyben, és nekem nem annyira könnyű ezt megoldanom, hogy nekem 10 perces autóútra összesen 2 bolt létezik meghatározott időpontban, ami ott nem kapható, onnan az 30 perces autózás, vagy 1 órás autózás, és az alternatív ilyen kezdeményezések olyan kevesen vannak, hogy én ott várólistán vagyok, és nem vagyok képes évek óta bekerülni egy ilyenbe. Jó, nem használtam ki a protekciómat, hogy hol dolgozom, de hogy egyszerűen, hogy nem mindenkinek egy olyan egyértelmű, hogy hozzáfér ezekhez a jó minőségű alternatívákhoz, és igen, ez egy fontos kérdés, úgyhogy én szeretnék bioterméket, egészséges terméket vásárolni, törődök a környezettel, akkor ez hozzáférhessek, és bármennyire is akarok, tudatos vagyok, és szeretnék lépni, nem tudom megtenni a különböző ilyen limitációk és akadályok miatt. Tehát, hogy ez igenis egy fontos kérdés, mert így tudok tovább lépni, és ebben a tovább lépésben ugye ezek nagyon fontos, nem mindegy, hogy mire költjük így az agrártámogatásokat, az EU-s pénzeket, a kormányzati támogatásokat, és hogy amikor bemegyek egy boltba, milyen termékeket veszek le a polcról, hát én néha csak azért veszek meg egy feltét terméket ott a helyi szupermarketben, hogy itt legyen legközelebb is, meg akkor tartsanak, hogy támogassam, hogy ez megjelenjen. Tehát, hogy van egy ilyen, mutassam, hogy ez egy igen érdemesebb ebbe a boltban ilyen termékeket is tartani. Tehát, hogy ez egy sajnos összetett kérdés, de szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy igenis tehetünk, van hangunk, és hát mi például olyan tudjuk ajánlani az Ökokör programunkat, ahol igenis találkozunk olyan emberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi, meg tudjuk osztani a tapasztalatunkat, konkrétan tudunk egymásnak segíteni, hogy hogyan tudunk változást elérni, mibe tudunk változtatni, és koncentráljunk azokra, kérdésekre, merítsük erőt azokból a kérdésekből, hogy hogyan tudunk mi egyre jobban, környezetbarátabb módon élni, fogyasztani, mert megvan a lehetőségünk, akik évek óta élnek így, azok is mindig tudnak valamit tanulni, mindig vannak új megoldások, új lehetőségek, új mozgalmak, amihez lehet csatlakozni. Ha mindig csak arra koncentrálunk, amit mi nem tudunk megtenni, hanem csak kormányzat kell és a cégek, akkor az ugye egy ilyen frusztrációt okoz, meg egy szorongást, de azért megvannak azok az eszközök, ahol hallani tudjuk a hangunkat, akár a vásárlásunkon keresztül a legegyszerűbben, a másik pedig például vannak petíciók, akciók, ahol ilyen szerzetek próbálják ezeket a hangokat felerősíteni, vagy egy töltsélen keresztül eljuttatni az érintettekhez.
És akkor most következzenek a fogyasztói jogaink. Nagyon fontos kérdés, és szerintem most még aktuálisabb, és egy picit vissza is csatolok az előző témánkra, hogy ugye jön a karácsony, mindenki elkezdi beszerezni az ajándékokat. És itt is divatos lett, hogy szállítatom több ezer kilométerről az ajándékokat különböző webshopokon keresztül. Egyrészt felmerül, hogy ez mennyire jó, hogy nem helyből próbálom megbeszerezni őket, másrészt pedig nem mindegy, hogy milyen webshopból rendelek, mert sok fogyasztóvédelmi probléma felmerülhet. Te mit tudsz tanácsolni, vagy például személyesen hogyan próbálod észszerűen és környezettudatosan megoldani ezt az időszakot?
A környezettudatosságot kezdem. Egyrészt, mert lehet, hogy a családtól kérdezni, most jól tudok nekem hallgatnak, én igyekszem azért kevés ajándékból megoldani ezt a kérdést. Nálunk a felnőttek között most már nem divat, vagy nagyon minimálisan ajándékozzuk csak egymás. Akinél még ajándékozunk, ott általában inkább élményajándékozásról van szó, tehát mondjuk koncertjegy, színházjegy, vagy valami olyan program, amit együtt tudunk utána tenni, vagy legalábbis a megjelenikozott más valakikkel együtt tud élvezni, tehát hogy nem tárgyakról van szó, de ez azért köszönhető annak is, hogy a felnőtt embereket most már nagyon nehéz tárgyakkal meglepni, mert hát aki szeretne valamit, azt megvásárolja a saját pénzéből. Igen, tehát hogy ez már szerintem nem annyira a felnőtteknek a kérdése, illetve hát, hogyha mégis, akkor volt időszak, amikor rendszeresen készítettem olyan saját műzlikeveréket, vagy olyan dolgot, amit ilyen kedveskedésnek szán, meg ugye kimutattuk azt, hogy törődünk a másiknál, időt szánunk rá, gondolunk rá, készülünk valamivel, de mégsem arról van szó, hogy vettünk valami olyan dolgot, amire utána nincsen szüksége, nem is csinál jól neki, nem is rak neki a falra, mert nem illeszkedik az ízléséhez. Tehát, hogy ez egy. De azt is el tudom fogadni, hogy valakinek ez egy szeretet nyelve, hogy ő szeret ajándékot kapni, szereti ezt a rákészülést, kitalálást, hogy ő jó dolgot szeretne ajándékozni, de itt is megvannak azok a beszerzési források, karácsonyi vásárok, kézművesek, olyan termékeket, aminek értéke van, olyat vásároljunk, és ha már vásárolunk egy boltban, akkor például ne szégyeljünk most már felnőttek az esetben odaadni az áru, a blokkot, hogy ő ezt mondjuk visszacserélheti, vagy becserélheti, vagy visszaválthatja, hanem a jó méret, tehát hogy ez most már ne okozza nekünk problémát, és érdemes az esetben még egy boltba tisztázni, és hogy a terméket visszaveszik-e, becserélik-e, és ilyen-milyen feltételekkel. Mi a családban nem szoktunk ilyen a karácsony alkalmában nagy beszerzést végezni. Tudom, hogy ez sok családban, illetve ilyenkor veszik meg a családi tévét, vagy stb. Aki ilyenkor szeretne sokat költeni, az mindig legyen tisztában azzal, hogy ez kiemelt promóciós időszaka a boltoknak, akciókkal hirdetik magukat, de ekkor realizálják a kereskedelmi hasznuk nagy részét, tehát nagyon óvatosan kell bánni azzal, hogy ezek reklámok mennyire valósak, a tájékoztatók azok mennyire alaposak, illetve mennyire vagyunk kitéve úgynevezett trükkös vásárlói nyomásnak, azaz csak most, csak ennyi ideig, 3 perc múlva elkapkodják, hanem most döntesz, ezek mind arról szólnak, hogy a mi rendelkezésre álló döntési időnket, lehetőséget korlátozzák, vagy visszaszorítsák, és mi azonnal csapjunk le arra az árajánlatra, még akkor is, hogyha mondjuk egy árösszehasonlító oldalon lenne időnk megnézni, hogy az a hihetetlenül akciós ár az tulajdonképpen semmiben nem különbözik a szokásos ártól, hanem mondjuk a karácsonyi időszakot megelőzően volt egy kis áremelkedés, és utána ehhez képest az akció, az semmiben nem kedvezőbb ár, mint ami mondjuk szeptemberre vásároltak meg volna a terméket, vagy amit januárban vagy februárban tudnánk érte fizetni, és az, hogy a készletek kimerülésével fenyegetnek minket, Ez szokott lenni az egyik probléma, erre is érdemes figyelni, adott esetben egy-két napig figyelni a piacot. Nekem személyes példám volt az, hogy játékkonzol vásárlásnál ez a már csak 9 darab van, és ez minden évben, minden nap újra kezdődött ez a más nap, más csak 9 darab van ebben a termékben. Tehát, hogy ez egy bevett trükk, amit egyébként a gazdasági válsághivatal vagy a fogyasztóvédelmi hatóságok előszeretettel bírságolnak is. A másik ilyen bosszantó szokott lenni, amikor azt írják, hogy raktáron van, de tulajdonképpen valójában nincs, hanem majd meg fogják rendelni a nagykereskedőt. Től, és ott vár az ember hetekig adott esetben, és mégsem szállítják a terméket. Ez azon túl, hogy bosszúságot okoz, de ugye kellemetlen helyzetben is hozhat minket. Most eléggé riogatnak minket azzal, hogy a különböző ellátási láncok akadozása miatt, a COVID-járvány által érintett gyárak leállása, újraindulása miatt bizonyos termékekből áruhiány lesz tapasztalható, tehát bármennyire is biztosan hangzik, akkor tényleg komolyan gondolja a vásárlás, ez lehet, hogy most már ideje lesz jövő héten elkezdeni, utána nézni, és figyelni arra, hogy valóban raktáron lévő termékeket válaszol, hogyha neten vásárol, vagy bolti átvételt kérjen, vagy utólagos fizetést, és akkor nem fut bele abba, hogy így, jaj, mégsem tudom szállítani, és akkor várnom kell a pénzem visszafizetésére, vagy abban áll az összeg, amit én szeretnék a családra költeni. Tehát, hogy én ezt tudom most javasolni, és pontosan ezért, mert most kicsit kiszámíthatatlanabb az ellátás, én javaslom, hogy olyan webáruházból vásároljon mindenki, ami Magyarországon működik, mert ott könnyebb adott esetben, ha meggondolom magam, vagy rossz terméket küldtek a visszaküldés, ugye az elállási jogunknak a gyakorlása, amit 14 napon belül megtehetünk, sokkal gyorsabban tudjuk ezt megtenni, illetve a fogyasztói hatóságok tudnak nekünk a probléma megoldásban ugye segíteni, ők ebben a joghatóság alá tartoznak. Ha az Európai Unión belül rendelünk, akkor az Európai Fogyasztói Központok tudnak ilyen vitásügyekben segíteni, de ha az Európai Unión kívül, akkor tulajdonképpen a cégek tisztességes magatartására vagyunk utalva ebben a kérdésben. Ami a tesztünkben azt láttuk pár évvel ezelőtt, hogy ezek a nagyobb szolgáltatók, ezek a híresebb kínai bebáruházak, vagy ilyen piacterek, meg az amerikai piacterek, azok ilyen szempontból elég fogyasztóbarát módon működnek, de vannak azért olyan oldalak, amik a megosztatóságát érdemes ellenőrizni. Ugye a magyar weboldalaknak azért különböző ilyen árösszesültő oldalakon, különböző megbízhatóból címkék, hány sikeres vásárlást bonyolítottak le, milyen visszajelzéseket vannak. Tudjuk, hogy ezeket is lehet egy picit manipulálni, de minél nagyobbak a számok, annál nehezebb, tehát egy már több 10 000 vásárlás sikeres lebonyolító céggel, ahol a visszajelzések a 5-ös csillagból már 4-esen állnak, az már azért egy olyan weboldalról van szó, ami létezik legalább, vagy rendszeresen szokott teljesíteni. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk ne lenne bal szerencsénk, de alapvetően egy tisztességesen működő kereskedőről van szó. Új boltokkal mindenképpen javaslom azt, hogy bár ez több pénzbe is kerül, utólagos fizetés, fizetéskori átvétel, személyes átvétel. Hát ennek a kombinációit ezt gondoljuk végig, ha megtehetjük. Azért tudom pontosan, hogy nem mindenki teheti meg, hogy olyan boltba rendeljen, ahol utána személyesen fogja átvenni. Illetve a másik ilyen, hogy a postapontok ugye tudnak segíteni abban, hogy az időben jobban össze tudjuk hangolni az átvételt, mert a futárszolgálatoknál ugye nehézség az, hogy főleg ebben az időszakban, hogy a pontos időegyeztetés meg a pontos logisztikát, ezt ki tudjuk mi is fizikázni.
Hát nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat, és a jövő héten még jövünk vissza, akkor a Fairtrade lesz a témánk, most pedig búcsúzom Haraszti Anikótól, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársától. Köszönöm szépen!
Viszontlátásra!
Teszteltünk már többször a Tudatos Vásárlók Egyesületével, de most a nagy háztartási gépekre fogunk koncentrálni elsősorban, aztán még ilyen dolgok is bekerülnek, mint TV, illetve nem olyan nagy, de háztartási gép, mint mikrohullámú sütő, aminek nagyon érdekes a tesztelési módja. És hát a szokás szerint Dénes Júlia, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa van velem, most csak Zoomon, de szervusz!
Szia!
Na, hát először is ugye ezek nagy gépek, egy picit máshogy tesz, vagy más a teszt folyamat, mint azoknál a teszteknél, amikről eddig leginkább beszélgettünk. Az egyik nagy különbség, hogy ezek fizetős tesztek, tehát azért, hogy megnézhessük az eredményeket, azért fizetnünk kell, de hát, ha jól tudom, akkor ti is fizettek azért, hogy benne lehessetek ebben az egész tesztelős programban.
Így van, pontosan. Mi fizetős tagjai vagyunk egy nemzetközi ernyőszervezetnek. Nekik rengeteg tesztjük fut folyamatosan, és a fizetős tagoknak a pénzéből tudják finanszírozni ezt a rengeteg-rengeteg sok terméktesztet, amit végeznek nap mint nap, hétről hétre. Úgy működik a rendszer, hogy minden országból, ahonnan vannak tagok, lehet beküldeni modelleket, különböző termékeknek a tesztjei futnak párhuzamosan, és akinek olyan modellje van, amit szeretne a saját országából beküldeni, beküldi, és akkreditált laboratóriumokban tesztelik ezeket a termékeket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy óriási nagy laboratóriumokban olyan tesztek zajlanak, amik nagyon pontos protokollal vannak meghatározva, egy nagyon pontos protokollt követnek mindig, minden esetben, ami azért nagyon fontos, hogy reprodukálható, tehát visszanézhető és megbízható eredményeket kapjanak ezekből a tesztekből. Tehát bármikor össze lehet hasonlítani egy két évvel ezelőtt beküldött porszívót, tesztelt porszívót, egy most beküldött porszívóval, vagy mosógéppel, vagy ütővel, bármivel, a módszer mindig pontosan ugyanaz lesz. És ez egy nagyon fontos dolog, amit csak nagyon jól felszerelt laborok és nagyon jól megszervezett rendszerrel képesek véghez vinni. Ami nagyon fontos ezekkel a tesztekkel kapcsolatban, az az, hogy minden esetben úgy tesztelik ezeket a termékeket, hogy a mindennapi használatot modellezik. Tehát egy hűtőnél mondjuk nem csak azt fogják lemérni, hogy milyen zajt ad ki magából, természetesen meg fogják mérni ezt is, meg hogy mennyi energiát fogyaszt, ezek nagyon fontos paraméterek természetesen, de emellett például megnézik azt is, hogy mennyire nehéz átszerelni az ajtót mondjuk a jobb oldalról a bal oldalra. Amit egy technikai specifikációból, amit a gyártó kínál, vagy ad egyébként a termékhez, nem fog kiderülni. Viszont ezekből a tesztekből kiderülnek ilyen dolgok is. A hűtők esetében tesztelik azt, hogy például ilyeneket, hogy mennyire nehéz, de emellett természetesen megnéznek minden fontos paramétert, ahogy említettem, mint energiafogyasztás és zajszint, de például tesztelik azt, hogy milyen gyorsan hűti le a beletett élelmiszert. Az élelmiszert itt természetesen úgy modellezik, hogy van egy kocka, aminek van egy bizonyos hőmérséklete, amit ugye tudnak pontosan mérni, mert itt nagyon fontos a pontosság, nagyon fontos a reprodukálhatóság, tehát hogy nem vehetnek mondjuk egy kocka vajat, mert annak mondjuk nem fogják tudni pontosan mérni a belsejében a hőmérsékletet, de ez egy olyan jól összerakott teszttárgy, aminek minden ponton tudják pontosan mérni a hőmérsékletét, és akkor ezt beteszik a hűtőbe, és tudják mérni azt, hogy idő alatt hűl le egy bizonyos hőmérsékletre. Például ilyeneket néznek, ugyanezt a fogyasztás hatékonyságánál is nézik, hogy milyen gyorsan fogyasztja le, hűti le arra bizonyos hideg hőmérsékletre ezt a teszttárgyat. Persze, hogy megnézik az energiafogyasztást is. Tehát olyan szubjektívnek mondható tulajdonságokat is megnéznek például a hűtőknél, hogy mennyire egyszerű ki és bepakolni, mennyire praktikus az elrendezése, mennyire praktikusan lehet átrendezni, hogyha valaki azt szeretné, az ajtók nyitását értékelik, mennyire jól lehet bepakolni, illetve hogy például mennyire egyszerű kitakarítani. Ezek a mindennapi élet szempontjából nagyon, nagyon fontos dolgok, de ezek azok, amik a specifikációkból, a technikai és hasonlóan működik például a mosógépek tesztelése is, ott is ilyen mindennapi dolgokat csinálnak, mint hogy lefuttatnak egy mosás programot, és ugye mindig ugyanazt a programot futtatják le, megnézik a mosásnak a hatékonyságát, megnézik az öblítésnek a hatékonyságát, és tényleg nagyon fontos az, hogy minden készüléke, minden modellel pontosan ugyanazt csinálják. Ez pontosan le van írva, és követni kell ezt a protokollt, és így aztán teljesen jól összehasonlítanak egymással ezek a készülékek. A centrifugálást is nézik még a mosógépeknél, és természetesen megmérik az energia és a vízfogyasztást is. Itt is az a kiértékelésben hangsúlyt kap az, hogy milyen egyszerű használni a mosógépet, mennyire felhasználó barát a mosógép, mennyire érthetőek rajta a gombok, mennyire könnyű beállítani egy programot, mennyire könnyű rajta kiismerni magát az embernek, mennyire jó kinyitni vagy becsukni az ajtót. Lemérik például azokat a méreteket, hogy mennyi hely kell az ajtó kinyitásához. Nem tudom, hogy igazából szerepelni szoktak-e a specifikációban, de szerintem például ez egy nagyon fontos tulajdonsága egy mosógépnek, hogyha az ember mosógépet szeretne venni, akkor ez egy abszolút figyelembe vendő szempont, hogy mennyi hely kell neki pontosan. És ami fontos, itt az összes testre általánosságban nézve, az az, hogy ezek a mindennapi használati szempontok jelennek meg az eredmények súlyozásában is. Tehát, hogy úgy súlyozzuk a pontszámokat, amiket kapnak a laborban ezekre a tulajdonságokra, amiket ott vizsgálnak, hogy megnézzük azt, hogy egy mindennapi általános, hétköznapi felhasználó számára mi az, ami fontos. Például a mosógépeknél a legnagyobb súlyt a mosás, az öblítés és a centrifugálásnak a hatékonysága fogja kapni, mert hát ez az, amivel minden nap szembe kerülünk, hogy mos, öblítés, hát ezek a legfontosabbak. Természetesen az energia és a vízfogyasztás is ott van a szempontok között, és ugyanúgy, amit elmondtam, ezek a felhasználó barát, hogy mennyire felhasználó barát a készülék, illetve például a zajszint is megjelenik. Az energia hatékonyságot, az gyakorlatilag minden készüléknél figyelembe szoktuk venni. Nem éppen a legnagyobb súllyal, bár ugye, mint Tudatos Vásárlók Egyesülete, mi erre nagyon szeretünk odafigyelni, szeretnénk felhívni az emberek figyelmét, hogy erre igenis fontos odafigyelni, hogy mennyire energiahatékonyak ezek a készülékek, úgyhogy mindenképpen beletesszük ezt minden tesztbe, mint szempontot. Tehát, ahogy említettem, a hétköznapi felhasználás, a hétköznapi használat, az kapja a legnagyobb súlyozást azért, mert hát azért veszik egy mosógépet, hogy mossunk vele.
Ami viszont mindenki számára elérhető, hogy nagyon fontos információkat, meg tippeket is azért megosztottok ezekről a termékekről, amiket teszteltek. És itt volt például a mosógépeknél jó tanács arra, hogy hogyan válasszuk ki ezeket, hogyha már nem is megyünk bele, még nem megyünk bele a specifikációkba, de hogy ugye alapvetően két típust különböztettetek meg, hogy hova kerül. Tehát, hogy konyhába vagy a fürdőszobába fog menni, mert hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire lesz zajos, vagy hogy mondjuk mennyire van közel ugye a szomszéd fürdőszobájához, vagy hálószobájához, vagy bármi az én mosógépem, hogy ne ordibáljon neki, hogyha én éppen mosni akarok.
Hát mi azt mondtuk, hogy nézzük, hogy a zajszintet érdemes összehasonlítani, hogy az ember kiválaszt egy pár modellt, hogy mik jöhetnek szóba, vagy akár az összeset, összesnek meg lehet nézni a zajszintjét, és ugye minél inkább olyan helyre kerül, ami közel van más helységekhez, ahol zavaró lehet ez a zaj, annál inkább azt ajánljuk, hogy ez egy fontos szempont legyen, hogy minél kisebb legyen az zajszintje.
Meg hát ugye egy elő vagy felültöltős egyáltalán, hogy meg hogy mennyi helyen van, hogy mi fér be, hogy nagyon sok minden szembe jön egyébként egy mosógépnél is akár, amire egy elsőképpen nem is gondolnánk, de hát aztán meg ott találjuk magunkat szembe a helyzettel, hogy nem tudunk mit csinálni vele.
Igen.
Hűtőknél még, ami viszont fontos lehet itt, amikor az előbb beszélgett, vagy mondtad a tesztnek a tesztes dolgokat, hogy ugye sokan hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy minél nagyobb hűtőt vegyünk magunknak, mert hogy abban nagyon sok minden be fog férni, de hogy itt például a hűtővásárlásnál tapasztaltam, hogy kinyitok egy hatalmas hűtőt, egyáltalán nem biztos, hogy optimálisan van elrendezve, és nem biztos, hogy én azt tudom változtatni.
Hát az nagyon fontos szempont, hogy az ajtaja melyik irányba nyílik, de ugye, ahogy említettem, például a legtöbb, sőt, talán mindegyik készüléknek átszerelhető az ajtaja, az mindenképpen optimális, hogyha úgy tudod kinyitni, hogy közel vagy hozzá, hogy nem kell sakkozni azzal, hogy te vagy ott, vagy az ajtó van ott, de praktikusak lehetnek azok is, amikor több ajtó van, és mindenképpen ezt kell figyelembe venni, hogy mekkora mennyiségű és hány főre való élelmiszert fogunk tárolni ebben a hűtőben, milyen típusú élelmiszereket, például ugye a zöldségeket máshogy érdemes tárolni, mint mondjuk a felvágottakat, vagy a sajtokat. A fagyasztóra ugyanezt érdemes átgondolni, hogy mennyi és milyen jellegű, milyen formájú élelmiszert szeretnénk ott tárolni, mert ugye az optimális kihasználás érdekében ezeket jó előre kitalálni, a saját szokásainkat mérlegelni a hűtőhöz képest. És hát ez, hogy mennyit és miért tárolunk, ez tulajdonképpen attól függ, hogy hogyan szoktuk a bevásárlást intézni. Hogyha így egybe vásárolunk, akkor biztosan nagyobb kapacitásra van szükség, hogyha inkább minden nap kitaláljuk, hogy ezt vagy azt szeretnénk, és gyorsan megvesszük, akkor viszont nem biztos, hogy szükségünk van óriási nagy hűtőre. De ha nagy családunk van, akkor biztos. Szóval ettől függ, hogy hány fű van a háztartásban, és milyen szokásaik vannak, mind bevásárlás tekintetében, mind étkezés tekintetében. Illetve vannak extrák, mint ez a sörtároló üvegtartópolc például, az most már nagyon sok hűtőnél elérhető, vagy alul szokott lenni a, azt hiszem, igen, a frissen tartó rekesz. Szóval, hogy ezek a legfontosabb dolgok, hogy a saját szokásainkhoz képest kell eldönteni, hogy mik azok a szempontok, amik nálunk fontosak a hűtővásárlásnál például. Tulajdonképpen ugyanez igaz egy mosógép vásárlásra is, mert ott is attól függ, hogy milyen adagokban szoktunk mosni, hogy mekkora mosógépre lesz szükségünk. Ugye különböző kapacitású mosógépek vannak annak tekintetében, hogy mennyi ruhát tudunk beletenni. Ezt is érdemes átgondolni, hogy hányan vagyunk a háztartásban, és milyen gyakran szoktunk mosni, vagy milyen gyakran szükséges mosni. A saját igényeink szerint való optimális vásárlás, ez igazából minden készülék, vagy minden használati tárgy vásárlásakor megjelenik, és pontosan ebben szeretnénk segíteni a fogyasztóknak, hogy a tesztek megmutatják azt, hogy hétköznapi használatban mi az, ami fontos, és ez szerint meg is tudják nézni nálunk, hogy melyik készülék, melyik modell hogyan teljesített.
Mikrohullámú sütőnél egyébként milyen eltérések lehetnek? Tehát itt például mit vizsgálnak? Én az nem gondolnám, hogy itt annyi differencia van termék és termék között.
Hát pedig van. Van például a melegítésnek az egyenletességében. Mondjuk itt nagyon függ attól is, hogy forog-e a tányér, mert még mindig lehet kapni olyan készüléket, ami nem forgótányéros, de lehet, hogy például egy nem forgótányéros készülék már a levegőt tudja keringetni, szóval, hogy nagyon sok megoldás létezik, és elég nagy különbségek tudnak lenni. Itt is megnézték azt, hogy például ugye mennyire lehet jól kinyitni, bezárni az ajtót, mennyire praktikus, mennyire férnek be az edények, mennyire jól lehet őket tisztítani, milyen jól lehet használni a gombjaikat, ezek szerintem nagyon fontos szempontok, és a melegítés egyenletességét azt természetesen megnézték. Itt krumplipürét használtak például a teszteléshez, aminek megmérték bizonyos pontokon, 23 ponton nézték a melegítésnek a melegítést, tehát a hőmérsékletmérést 23 ponton végezték, illetve egy ilyen fehérje helyettesítő keveréket is néztek meg, tehát hogy különböző típusú ételeknek a melegítési egyenletességét vizsgálták. Ez szerintem nagyon izgalmas, hogy ilyeneket megmértek. Illetve amelyik tud sütni a mikrohullámú sütők közül, ott a sütést is megvizsgálták, ugyanígy, hogy mérték az egyenletességet, az időt, mennyi idő alatt sül meg ez a bizonyos, itt egy szilikon formába beöntött tésztát sütöttek meg, és itt is nézték ugyanezeket, hogy egyenletesség, meg idő, meg nézték, természetesen megmérték közben az energiafogyasztást is. Az olvasztást, a kiolvasztó funkciót, az talán mindegyiken van kiolvasztás funkció mikrohullámú sütőket tekintetében. Fagyasztott pizzát olvastottak ki. Abszolút a mindennapi használat. Köszön vissza ezekben a tesztekben.
Mi a helyzet a tévékkel?
A tévéknél egy csomó filmet. Néztek olyan filmet, ami nagyon mozgalmas akciófilm, néztek olyan filmet, ahol mondjuk természetfilm, ahol számít az, hogy mennyire gyönyörű a kép, de nem olyan sok és gyors a mozgás. És természetesen a képnek a minősége az kapta a legnagyobb súlyt az értékelésnél, mert hát ez a legfontosabb egy TV esetében, illetve a hang minőség az a következő, mert a régi tévékkel ellentétben az új tévéknél ez is óriási nagy hangsúlyt és szerepet kap, hogy jó legyen a hang akkor is, hogyha nem kötjük rá egy hangrendszerre. De egyébként azt is vizsgálták természetesen, hogy milyen csatlakozóik vannak ezeknek a tévéknek, hogy egyébként meg legyen a lehetőség, hogyha az ember szeretné, hogy rácsatlakoztassa mondjuk egy külső hangrendszerre. Ami a mai tévéknél nagyon fontos, az érthetőség. Szerintem már annyira bonyolultak lettek ezek a készülékek, hogy nagyon fontos az, hogy legyen olyan menürendszere, meg olyan gombjai, olyan elrendezése a menürendszernek, hogy érthető legyen, és ezt is tesztelték. Mind a felhasználó barátságot, mind a könnyű kezelhetőséget vizsgálták. És természetesen az energiahatékonyságot itt is. nincs.
Mekkora eltéréseket találtatok egyébként termék és termék között?
Volt a mikroknál egy előfeltétele a vizsgálatnak, tehát csak olyan készülékek kerülhettek be a tesztbe, amik során a mikrohullámú sugárzás nem szivárg, tehát egy szivárgás tesztet végeztek, hogy tulajdonképpen az egészségünkre káros sugárzás kerülhet-e ki, jöhet-e ki ebből a készülékből, és csak olyan készülékek kerülhettek be a tesztbe, amik ezen átmentek. Az a jó hírünk volt, hogy az összes készülék átment ezen a vizsgálaton, ami belekerült a tesztbe, illetve nem voltak olyan készülékek, amik nem tettek volna emiatt be a tesztbe. Tehát, hogy mindenki a határérték alatti sugárzást bocsátott ki magából. És ezután vizsgáltak ugye minden más tulajdonságot. Elég, igen, egyébként vannak elég nagy eltérések a készülékek között. Mind a mikrohullámú sütőkre, de egyébként az összes többi tesztünkre is igaz az, hogy van összefüggés természetesen az ár és a teljesítmény, vagy az elért pontszám között nagy általánosságban. Viszont mindig, tulajdonképpen mindig lehet olyan készülékeket találni, amik elérnek kiemelkedő teljesítményt, vagy legalább nagyon jó teljesítményt, és mégis az árkategória nem a legfelső árkategória, és pontosan ezért csináljuk ezeket a teszteket mi, hogy megmutassuk a felhasználóknak, melyik készülékek, melyik modellek azok, amik árérték arányban legjobbak. Tehát amiket érdemes megvenni.
És ugye itt elég nagy összegekről beszélünk, úgyhogy ezért nyilván nem árt utána nézni, hogy mégis mit tud ez a cucc, amit éppen be akarok szerezni. Hát nagyon szépen köszönöm Dénes Júliának, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársának, és a tudatosvásárló.hu weboldalon egyébként mindenki megtalálja ezeket a teszteket és eredményeket.
Tesztek.tudatosvásárló.hu oldalon. Köszönöm a lehetőséget!
Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastját hallották.